Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on. Köszöntjük a kedves hallgatókat. A mai vendégünk Románné Bolba Márta, aki a 8. kerületben, a Józsefvárosban evangélikus lelkész, és itt, ahogy a Civil Rádió már más műsoraiban kitértünk erre, egy időközi választás készül a közel időben a Mátyás tér környékén, és Márta itt képviselőjelölt lett. Az első, amivel szeretném, hogyha egy kicsit kezdenénk még ennek a megelőzésével, hogy mi a te viszonyodod, hogy élsz, mióta dolgozol, vagy laksz is ott Józsefvárosban, szóval milyen a beágyazottságod?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát 5 éve élek ott. Tehát kezdetben nem is csak a Mátyás tér környékén, hanem laktam 1 évet a Mária utcában, aztán a Bérkocsis utcában, és most 3 éve élek a Karácsony Sándor utcában. És amikor oda költöztem, ott a Mandák Mária evangélikus gyülekezeti házunk van, ami ott az evangélikus egyháznak a tulajdon, ez egy ilyen régi udvarház, és ott működik gyülekezet is, meg ebben a néhány évben létrehoztunk ott több közösségi teret, amiben most már sok csoport és szociális szolgáltatás is otthonra talált.
Ezek világiak is, tehát nem csak az egyházi tevékenységhez kapcsolódó közösségi csoportok?
Igen. Tehát összesen 61-en élünk együtt, 46 diák, és a többiek idős emberek, meg lakik ott egy menekült család is, és tehát elég vegyes a lakó közösség az egyháznak az épületében, és ebben a 3 közösségi térben, és az egyik ilyen pincerészben pedig különböző szolgáltatások kaptak helyet, ami nem csak szolgáltatás, hanem csoportok, tehát nem csak egyházi kötődésűek, hanem aki jót akar tenni ingyen másoknak, az nálunk jó.
Akár a szolgáltatásokra, akár a közösségi tartalmakra.
Hát például a Közmunkás Mozgalom a Jövőért, a csoport találkozóit nálunk tartja, a szegénység ellenes hálózat álláskereső lehetőséget ajánl fel embereknek. Vannak, akik gyászcsoportot tartanak, megint mások zeneterápiás, ilyen örömzenének nevezett programot, egy ilyen ütőhangszeres. A kollégistáink is, akik zenekart is alapítottak, már 2 is, ott próbálnak. A máltai fiatalok önismereti tréning csoportot tartanak, a Szocsomának a raktára is nálunk van,
ugye ez a
szociális csomagküldő mozgalom. Szegregátumi romáknak visznek adományt.
Tehát ez egy igazi agóra, egy ilyen közösségi
igen.
tér akkor, ahol...
És természetesen a hitéleti csoportjaink is itt működnek, tehát több bibliaóra, imaközösség, istentisztelet, gyerekóra, különböző korosztályi csoportokban az is itt működik, tehát ingyenes pszichoterápiát is tudunk felajánlani, egy önkéntes nyugdíjas pszichoterapeuta ingyen ajánlja a terápiás szolgáltatását. Tehát ez azt jelenti, hogy a komplex segítés a mi műfajunk, ami egyszerűen kifejezi azt, hogy az ember az ilyen sokoldalú lény, tehát vágyik a közösségre, a lelki egészségre, legyen a spirituális vagy pszichés, és természetesen a társadalmi viszonyokban is az egészséges kötődésre.
A kerületben több hasonló intézmény működik, már nem az egyházi oldalát tekintve, hanem amiket felsoroltál, például az Aurora vagy a Gólya, velük kapcsolatban vagytok így szakmailag? Tehát egyeztettek programokat, vagy akár a segítő szerepet, hogy ki milyen funkciót töltsön be ebben?
A Gólyával csak így érintőleges a kapcsolatunk, például a Közmunkás Mozgalom a Jövőért minden hónapban egyszer ott tartja a nyílt csoportjait, és nálunk pedig azokat, ami inkább a... Tehát, hogy ott az egy ilyen vendéglátóhely zajosabb, ami a nyílt találkozóra nagyon-nagyon alkalmas, de amikor megbeszéléseket kell tartani, akkor egy ilyen védettebb, zártabb tér a megfelelőbb. Illetve az Aurora ennek a közösségi kampánynak is az egyik támogatója, úgyhogy kint van a Mártát, a Magdolnának a kampány logó is az Aurorának a falán, tehát velük is együttműködünk.
Akkor egy kicsit kanyarodjunk ide a kampányhoz, tehát te ott evangélikus lelkészként élsz, működsz, és hogy merült föl, hogy indulj ezen a választáson? Azért nem olyan hétköznapi dolog, hogy egy civil jelölt pártok támogatása nélkül neki indulna.
Itt egy szociális városrehabilitáció folyik ebben a kerület részben, ez a Magdolna projekt, és ennek bizonyos elemei például azok, hogy lakossági fórumokat hívtak össze. Ezekre a lakossági fórumokra több lakos is ment, és egy idő után felmerült az, hogy kicsit szervezzék meg jobban magukat, hogy erőteljesebb legyen a lakosok hangja ebben a folyamatban. És az önkormányzatnak a közmeghallgatása, amikor a lakosok elmondhatják a közgyűlésben, illetve a képviselő, ilyen rendkívüli képviselőtestületi ülésben a meglátásaikat, azt egy kicsit szervezettebb és összehangoltabb formában valósítsuk meg. És 3 éve elkezdtünk közösen dolgozni helyi lakosok, majd nevet is választottunk magunknak, ez a Között Civil Társaság, és a Között Civil Társasággal, helyi lakosokkal közügyekről beszélgetünk 3 éve, hetente egyszer.
Ez már a nagy belevágó, bocsánat, de ez már meghaladja ennek a közösen lakott térnek a kereteit. Tehát ez már
hát ez is ott van, tehát ott találkozunk, de...
De az érintettek már távolabbról, kívülről is érkeznek ebbe?
Hát nyilvánvalóan itt a szociális szolgáltatásoknak, akik nálunk kaptak helyet, nálunk találtak otthonra, azoknak is az ügyfélköre egyébként nem csak a házra vonatkozik, illetve a gyülekezet is, ahogy épülget, a város több pontjáról is járnak oda, tehát a körúton túlról is, ha a kerületet nézzük, de hát természetesen nem csak kerülethatárokban gondolkodunk, Újpestről is, és Kőbányáról is, meg Kelenföldről is járnak hozzánk gyülekezetbe. Tehát, hogy teljesen nem a kerülethatárok között mozog egy közösség egy nagyvárosban. És a Között Civil Társaság viszont így józsefvárosi helyi lakosoknak a köre. És elkezdtünk rendszeresen beszélgetni közügyekről, ami ugye nem magánügy, hanem ilyen valami rendszer szintű, vagy közös ügynek a feltárása, megértése, megbeszélése.
Mondjál példákat erre, mik voltak a napi renden?
Az egyik ilyen furcsa ügy volt, hogy lakók elkezdtek panaszkodni arról, hogy ilyen nagyon nagy összegű végelszámoló számlákat kaptak, amiket nem is értettek, de ilyen 800 ezeres számlákról kell, vagy arra kell gondolni, és egy szociális bérlakónak kiszámláz 800 ezer forintot az önkormányzat.
És egyrészt, mire, valamilyen felújításra?
Fűtésdíjra. Uh-huh. Gázszámla. Uh-huh. És bementek a lakók, de nem tudtak zöldágra vergődni az önkormányzata, és voltak olyanok, akiket emiatt lakoltattak ki, vagy valakik vértizetbe fizették be, de évekig húzódott ez az ügy, hogy megmagyarázhatatlannak tekintették ezeket a számlákat, és ez 100 családot, 3 teljes házat érintett. És a Között Civil Társaság például felvette ezt az ügyet, és utána jártunk annak, hogy ez meg hogyan keletkezett.
És mi derült ki?
És az derült ki, hogy szociális bérlakók ipari gázárat fizettek, ami azt jelenti, hogy ez a szabadpiaci gázár, ez másfélszerese a lakossági gázárnak, és ezt egy összegben terhelték tovább a lakókra, és így keletkezett ez a nagy összegű számla. És amikor összeszerveztük a lakókat, akkor hát elértünk sikereket is, tehát 22 millió forintot jóváért az önkormányzat ezeknek a lakóknak.
Már szétosztva a sok családra.
Igen, igen, ez így 100 családot érint, de mondjuk akiket már kilakoltattak, azoknak nem sikerült.
Gyenged,
igen, igen. És nem is fizették még csak a pénzt se vissza, úgyhogy ez azért így siker, de látjuk azt is, hogy miket nem sikerült már elérni, illetve az egyedi fogyasztásmérést sem sikerült átvinni, tehát mondjuk nem sikerül azt az önkormányzattól kérni, vagy a vagyongazdálkodást úgy segíteni, egyébként ezt jelenti, hogy rendszer szintű javaslatokat teszünk, hogy például, ha kiszámláznak valamit, például a fűtésdíjat, akkor a lakó a számlából jöjjön rá, hogy mi az egységára ennek, és pontosan miért fizet. Ez jelenleg egy megoldhatatlannak tűnő küzdelem, tehát kijön egy gázszámla, és nem tudja a lakó, hogy miért fizetett annyit, és mi annak a gáznak mondjuk az egységára, és nem tudja azt sem, hogy mit terhelnek rá, tehát az üres lakások fenntartási díját vajon ő fizeti-e, vagy miért van az, hogy a szomszédja például nagyobb lakásban van, és kevesebbet fizet. Tehát nagyon rendetlen ez a fajta bérlakás helyzet a kerületben.
Tehát ez egy közösségi érdekvédelmi funkció. Nyilván még
például a lakáshelyzettel kapcsolatban ez egy ilyen,
például,
ilyen azt hiszem, sikeres ügyünk volt, közös ügyünk.
Egy ilyen hivatalos levelezésben járatos ember is nehezen igazodik ki ezeken a számlákon, de azok az emberek, akikre hivatkozol, és akiket sejtek e mögött, hogy gyakran az ügyeikben, hogy mondjam, megfosztottabbak, vagy kevesebb eszközzel rendelkeznek, az a megértés nyilván még nehezebb. De hát eleve is akkor, ahogy mondod, egy alapvető szabálytalanság volt, ami őket sújtotta. Még ha csak ilyen említésként tudsz mondani, ezt nagyon jól megérzékeltük, de hogy mik voltak ilyen közös vagy rendszer szintű ügyek, amivel a közöd társaság foglalkozott, voltak még ilyen témáitok?
Hát például sokat gondolkodunk arról, hogy működhetne jól egy közösségi tér, például egy park, egy közpark. Mert hogy mi nagyon jónak tartjuk azokat a máltai típusú játszótereket, ahol szociális munkások segítenek ott a közös játékban, a szabadidő jó eltöltésében, illetve hogyha érzékelnek bármit, amiben segítségre lenne szükség az adott családnak, akkor nagyon könnyű így a szolgáltatásba irányítás, és ez a szociális háló így akkor nem csak egy elméleti dolog, hanem nagyon könnyű kapcsolódni.
Ha már így szóba került a park, a Teleki tér megújulását figyelemmel követtétek?
Igen.
Mi itt a műsorban is foglalkoztunk vele, de a hallgatók kedvéért mondom, hogy ott elég komoly közösségi részvétel, társadalmi tervezés zajlott. Figyeltétek ezt, vagy milyennek
igen,
látjátok?
Igen, a társak, a Teleki térért egyesület a parknak a fejlesztésében részt vett, és kezdetben ez az egyesület egy olyan nagyobb létszámú összefogás mutatott fel, amiben sok szempont együtt tudott érvényesülni. Majd ez egy szomorú kanyart vett azzal, hogy kezdett kiürülni ennek az egyesületnek a tagsága is, és a sokszínűsége is egyszínűvé vált. És ez mondjuk egy szomorú történet olyan szempontból, hogy például én is kisgyerekes anya vagyok, és tudom, hogy a kisgyerekes családok is próbálták a saját szempontjaikat az egyesületben képviselni, és egy kérésük volt például, hogy a játszótér az árnyas helyen legyen, és a játszóteret is folyamatosan fejlesszék. De mivel ezek a szempontok sajnos nem tudtak érvényesülni, ezért a játszótér az napsütötte helyre került, és nem fejlesztik a játszóteret, és azt mondják, hogy ez legyen ilyen élménypark, és ne játszótér, mert a játszó gyerekek zavarják az idős pihenni vágyó embereket, és ide is kiterjesztették a labdázási tilalmat, tehát labdát nem szabad bevinni, és külön figyelmeztető szalagok vannak kifeszítve a fák közé, hogy nehogy labdázzanak a gyerekek, el is küldik a gyerekeket, és ez egy kicsit félrement, az az igazság, és van ott egy színpad is, amit például most, ez egy ilyen állatorvosi ló különben, szerettük volna ebben a közösségi kampányban használni ezt a színpadot, és még csak azt sem tudták megmondani, hogy kitől kell engedélyt kérni. Bejelentettük a Társak a Teleki térért egyesületnek, az önkormányzatnak is, a Keszgyérért felelős csoportnak is, és a rendőrségre is, de senki, tehát így dobálják, mint a forró krumplit, és nem tudták megmondani, hogy kitől kell azt elkérni.
Hát meg kell még tanulnunk ezt a helyi részvételt.
A mi számunkra ez azért érdekes, foglalkoztunk ezzel itt a Civil Rádióban, és egy ideális ívű dolognak tűnt, amit mondjuk nem is cáfoltál, csak azt bizonyítja számomra, hogy egy dolog, amikor valamit elkezdünk, és abba beleinvestálunk pénzt, vagy személyi figyelmet, vagy szakértelmet, de hogy nem lesz egy perpétum mobile ettől egy park működése, hanem ebbe folyamatosan társadalmi beinvestálásra lenne szükség.
Működtetni kell, méghozzá szerintem a szociális szakmát jobban kellene ebben használni. Tehát úgy gondolom, hogy vannak erre szakemberek, és ez a szociális kompetencia, amit itt kellene használni, és nagyon, nagyon örülök, hogy sok olyan ismerősöm, barátom van, aki ebben nagyon-nagyon ügyes, és azt gondolom, hogy ezeket a készségeket sokkal jobban kellene használni, tehát ezért említettem ezt a modellt, amit én nagyon szeretek, például ezt a máltai játszóteret, mert hogy véleményem szerint egy parkot nem csak őriztetni kell, hanem működtetni is kéne.
Gyöngy a csillag úgy ragyog, gyöngyszilánkokként potyog, mint a szőlő fürtösen, s mint a vízcsepp hűvösen. Halomány már a göröngy, ő is csámpás barna gyöngy, a barázdák fölfűzik, kapus fölre díszítik. Kezed csillag én nekem, gyenge csillag fejemen, vaskos göröngy a kezem, ott korlad a szíveden. Göröngy, göröngy, elporlik, gyenge csillag lehullik, s egy gyöngy lesz az ég megint, egybefogva a szíveink.
A Demokrácia Most című műsort hallják a házigazdák, szokásos módon Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc, vendégünk Románné Bolba Márta. A közeli időszakban egy önkormányzati választás lesz a 8. kerületben, és Márta itt evangélikus lelkészként, civil jelöltként indul. A beszélgetésünk ürügyét ez jelentette. A beszélgetés első harmadában egy kicsit a beágyazottságról, arról, hogy hogyan érzed magad, hogy kerültél oda, milyen környezet vesz körül, arról beszéltünk, és aztán az utolsó percekben fölmerült egy szervezet neve, ez a Között Társaság, civil társaság, azt hiszem így van a pontos neve, amely körben fölmerült annak a lehetősége, hogy te ezen a időközi önkormányzati választáson jelöltként indulj. Hogy történt ez? Egyszer csak azt mondták, te Márta, hát miért nem? Vagy valahogy ez így érett?
Hát volt egy ilyen olyan gondolatunk, hogy egyel közelebb kellene lépni az önkormányzattal való kapcsolattartásban, mert mi nagy rajongói vagyunk a társadalmi párbeszédnek, a beszélgetésnek, a társadalmi ügyek megvitatásának, ezért is beszélgetünk közügyekről hetente egyszer, és érdeklődéssel követjük a képviselőtestület üléseit is, és elszomorodva veszük tudomásul, amikor a javaslatainkat ellenségképzésre használják fel, mint hogy most a civil szónak a jelentése is nagyon eltorzult, és az állampolgár helyett valamilyen közellenség minőségben használják sokszor, és ezt mi megtapasztaltuk például, amikor egy javaslatunkat, egyébként a javaslatainkat mindig minden képviselőnek megküldtük, de válasz nem nagyon érkezett, a Párbeszéd képviselője Erős Gábor reagált a legtöbb megkeresésünkre, a többiek figyelmen kívül hagyták a javaslatainkat, és amikor egy felszólalást kértünk egy 2 perces hozzászólásban, amelyben a szociális lakbér kategóriáról a testületi ülésen, akkor ezt 2-szer egymás után leszavazták.
Ez nagyon megalázó, hogy a testületi üléseknek szavaznia kell, hogy igen, adnak-e szót, vagy sem a vendégnek.
Valószínűleg több ideig tartott a szavazás, mint amennyit szerettetek volna hozzászólni.
Úgy gondoltuk, hogy akkor lépjünk egy lépésre közelebb, és mutassuk meg azt, hogy a lakosoknak is kell hangot adni a döntéshozási folyamatban. Úgyhogy erre készülünk most, és én is hiszek abban, hogy szokták ezt kérdezni, hogy vajon érette a magyar társadalom arra, hogy ezt az alulról építkező felelősségteljes gondolkodásmódot beügyük az önkormányzatiságba, és úgy látom, hogy igen, csak sokszor azért nem értesülünk ezekről a kezdeményezésekről, mert a hatalmi önkény ezeket lenyomja. Mondok egy példát erre, az óvodákat centralizálni szerették volna ebben a kerületben, és 2000 szülő összeállt, hogy ez ne történhessen meg, tehát ne legyen az, hogy az óvoda helyi, tehát hogy az óvoda vezetők mondjuk saját óvodai pedagógiai programjukat ugye ne tudják használni, illetve az óvodavezetőknek is csoportot akartak adni, hogy igazgatóként ne tudjanak többet az intézményük.
Az átlátásuk csökkenne.
Igen, és akkor egy főigazgató lett volna az összes óvi fölött, és egy pedagógiai program,
távol
ami egyébként távol az egyes óvodáktól. És a szülők összefogtak, hogy ez így ne legyen, tehát az óvodavezető, és sikeres lett ez a, ez a projekt, és az óvodavezetők a helyükön maradhattak, és megőrizhették a saját pedagógiai programjukat, ami szerintem azt mutatja, hogy igenis meg tudták szervezni magukat a lakók. Úgyhogy azt látom, hogy benne van az erő és a demokratikus gondolkodás ebben a társadalomban, csak sokszor egy hatalmas nagy ellenerővel találják magukat szemközt, és én meg azt szeretném segíteni, hogy ezek a csoportok a hangjukat hallathassák az önkormányzati képviselőtestületi ülésen is.
Bocsánat.
Egyszerre ketten is hirtelen ugrottunk, de ez nagyon érdekes, amit mondasz, talán egy későbbi fázisban akartam rákérdezni, de hogy a legtöbb képviselő azt ígéri a választóinak, hogy majd én jól képviselek benneteket, és kiharcolom is. Amit most te mondasz, az egy más típusú képviselői magatartást ígér, hogy segítek abban, hogy ti magatok jól tudjátok elintézni a dolgaitokat, ha most nem nagyon színezem, ez így gondolod, így érted?
Így van, és hiszek abban, hogy az emberek képviselni tudják a saját érdekeiket. Például akkor is, amikor arra leszünk figyelmesek, hogy itt 1000 üresen álló önkormányzati lakás van már, tehát 2014-ben még csak közel 500 lakás állt üresen, 16-ban meg már ugyanez a szám 1000 lett.
És közben meg nyilván hajléktalanság, lakáshiány is van egyszerre párhuzamosan.
Lakhatási szegénység, jövedelmi szegénység, az albérletárak az egekben, és mégis itt ülünk 1000 üres lakáson, és egyre több ember kerül ki a lakásokba, és egyre több lakást falazunk fel, és hagyunk üresen. Miközben a Fiókban van egy olyan lakáspályázati rendszer, mely differenciáltan írja ki pályáztatásra ezeket a lakásokat, és 8 éve nem volt nyílt lakáspályázat ebben a kerületben.
Ezt most arra hoztad példának, hogy egy kicsit odakanyarodjunk, hogy a lakók saját maguk, vagy a közösség saját maga is képes erre. Nem csak a képviselő járhatja ki, hanem talán önmaga is intézkedő képessé válhat arra?
Igen, mert mindannyiunknak az érdeke az, hogy a családok lakásokban éljenek.
De hogy van is erre valamilyen tervetek, hogy lehet felkészíteni az érintetteket, hogy ezt kiharcolják, vagy ez egy következő fázis része lenne?
Igen, a Város Mindenki mozgalommal is együttműködünk, akik ugye érintettekkel dolgoznak, és az érintettek és a szövetséges aktivisták hatékonyan tudják képviselni a saját érdekeiket, illetve mi most a kampány során, ugye a kampányt mi úgy kezeljük, mint egy ilyen kapcsolatfelvételi, egy ilyen mozgalmi dolgot. A kampány is önérték a mi szemünkben, és alkalmas arra, hogy az embereket tájékoztassuk például erről a helyzetről. Nem is tudták ezelőtt, mert hogy a önkormányzat domináns pártja nem tájékoztatja erről a lakosságot. Ezt nem is tudták, hogy 1000 lakás áll üresen.
Egyébként valami hasonló gondolat járt a fejemben is, hogy a legtöbbünk nem is nagyon tudjuk, hogy ki az önkormányzati képviselőnk, vagy a területi képviselőnk. Tehát ez, amit te megfogalmaztál, azért ez egy, nem azt mondom, hogy újfajta, de egy sokkal élőbb szerep, mint amihez szokva vagyunk. Tehát gyakorlatilag, ha jól értem, te a szócsöve lennél a helyi közösségnek és a helyi problémákat foglalkoztató lakossági csoportoknak. Az ő érdekeiket próbálnád bevinni az önkormányzati közegbe. Kérdés, hogy mennyire, hogy képviselőként sokkal nagyobb esélyed volna erre, szerinted?
Azt gondolom, hogy a képviselőtestület ülésen legalább meg lenne a jogom ugyanahoz a 2 perces felszólaláshoz. És úgy gondolom, hogy az erő, ami mögöttem áll, az a lakosoknak az ereje és az ő szerveződésük. És azt gondolom, hogy ez eddig is működött, tehát hogy évek óta egyesével hiába kilincseltek azok a lakók, akiknek ugye ezt a magas fűtésdíjat kiszámlázták. Együtt viszont sikeresek voltak, és jóvá írtak nekik ezt a díjat. Tehát ez 22 millió forint, amit jogtalanul elvettek, és aztán visszakaptak. Úgyhogy ez mindenképpen egy siker. És ezt sem én értem el, mert hogy én egy személyben ilyen sikeres lennék, hanem mi közösen értük el.
Tehát
és ez új.
Ha jól értem, akkor a képviselő ebben az értelmezésben az egy feltételeket, bocsánat, megteremtő, a kapcsolatokat összehozó, vagy a csatornát, az igények csatornájának a képviseletét látja el a te értelmezésedben. Ezt veszem ki ebből, amit mondasz.
Igen, és ez az önkormányzatiságnak az alapja szerintem, hogy a lakosoknak legyen hangja, és a saját felelősségük tudatában szervezzék meg magukat a közös ügyeinkben.
Eddig milyen viszonyatok volt azzal a képviselővel, aki mondjuk a ti házatokat vagy utcátokat képviselte? Tehát az ügyeitekkel kerestétek őt, hogy ő vigye be a testületbe, vagy ez hogy működött eddig a gyakorlatban?
Hát a Balogh István Szilveszter, aki ennek a negyednek volt eddig a képviselője, ő azért egy eléggé láthatatlan figura volt itt, és egy botrány robbant ki most a neve körül, ami miatt neki le kellett mondania. Nem vizsgálták még ki ezt az ügyet. Én azért megkérdezném azt a polgármester úrtól, hogyha van egy botrány, akkor a csendes lemondatást helyesnek látja, vagy inkább vizsgálatot kellett volna indítania.
Tehát ebből azt veszem ki, hogy nem volt ideális viszony. És nem annyira működött ez a szócső szerep, amit te most átvenni.
Hát igen, ezt inkább úgy tapasztaltam meg, hogy a párt akaratát képviseli a képviselő a lakosok felé, és nem a lakosok akaratát a döntéshozási folyamatban.
Itt beszélünk most egyszerre párhuzamosan, de hát ez így van természetesen jelen a helyi helyzetről, a Józsefvárosnak ebből a nehéz lakónegyedének a körülményeiről, hiszen itt ebben valamilyen beágyazottsággal rendelkezik, és közben már a elképzelt vagy tervezett képviselői munkáról is, meg egy kicsit a kampányról. Ez utóbbiról egy kicsit hadd kérdezek. Az egyik az nagyon érdekes, hogy egy felhívással fordultál a támogatókhoz, hogy nagyon kéred őket, hogy a személyeskedéstől, a szitkozódástól, a sértegetéstől tartózkodjanak, és ezt a mondatot is találtam, hogy képviselői kampányom szerethető és tiszta kampány lesz. Sok beszélgetéssel, értelmes vitával, személyes találkozásokkal. Hát ez nagyon izgalmas, pláne ebben a nagyon zajos és másfajta mentalitástól zajos világban. Hogy látod, talán most már másfél-két hónapja is tart a kampányod, hogy sikerül ezt ennek megfelelni?
Sikerül, és ez egy szerethető kampány. Azt gondolom, hogy az akcióink, most túl vagyunk egy forradalmi labdázáson, ami egy ilyen családi program volt a Mátyás téren, ez egy nagyon kedves program volt, ugráló gyerekekkel, gombafocizó fiatalokkal, köztéri tánccal. Most egy költészetnapi programunk lesz, és 21-én a Szilvási Gypsy Folk Band fog nekünk játszani, és ott a beszédek, a támogatói beszédek és a képviselőjelölti beszéd zenés programmal ötvöződik, családi program és tombola is lesz. Volt egy másik koncertünk is, a Dani Family játszott nekünk, ahol szintén volt tombola, és ez is egy ilyen családi program volt egy elképzelt képviselői vitával, mert sajnos a képviselőtársak nem akartak kiállni köztéri nyilvános vitára. És a standolás és a kopogtatás is nagyon jó hangulatban telik. Úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy értékes kampány.
Csak az előző kérdés kapcsán is látszott, hogy nagyon disztingváltam, vagy nagyon finoman, de próbálsz úgy beszélni egy lemondott képviselőről, hogy azért ne a méltóságát zavarja meg, miközben mi a politikában azzal találkozunk, hogy az ellenfelet azt mindenhogy csepülik az emberek. Tehát, hogy ebből is még egy ilyen sokkal finomabb és sokkal disztingváltabb viszonyt érzékeltem, amiket most mondtál a korábbi képviselőről. Ez téged nem értek támadások, nemtelen támadások az elmúlt hetekben, hónapokban, amelyek esetleg nehezítik ezt a nyugodt helyzetben maradást, amit ki szeretnék
billenteni? Van egy ilyen erőméregetés, hogy a Pityinger László Dopman azt tudja felkínálni, hogy ő a hangos és erős képviselő.
Ő egy rivális most ebben.
Ő egy rivális, és hogy ő beszól majd a Kocsis Máténak, és hangos lesz. Uh-huh. És azt gondolom, hogy az erő másképpen is elképzelhető. Az erő alatt nem a hangerőt kell itt érteni, hanem a lakosok önszerveződésének a segítését. És úgy gondolom, hogy a beszólás, meg a sértegetés az rövid távú haszonnal ugyan járhat, de a hosszú távú közösségfejlődésnek nem segít.
Nagyon plasztikus a magyar nyelv, és a beszólás és a beleszólás az nem ugyanazt jelenti a mi értelmezésünkben, és talán ennek a eltérését érzem most ez a szavaidban.
Viszont azt is érzékelni kell, hogy jogos az a felháborodás és az a dű, ami a társadalomban megképződött.
Tehát és nem az gondolom, a lényegkihozás ennek az ellentétes magatartásnak a lényege.
Hát igen, de mondjuk az a repzene, az a műfaj mondjuk képes lehet ezt a dühöt, ezt az érzelemvilágot kifejezni. Uh-huh. És ez is egy eszköz. Én azt gondolom, hogy ez a felháborodás és a dű az valóságos. Én úgy gondolom, hogy mi a dühöt és az elkeseredettséget inkább aktív cselekvésbe szeretnénk fordítani, és mi a részletek és az apró munka emberei vagyunk, és így közösen tudunk cselekedni, és úgy gondolom, hogy ez valahogy a beletörődésnek, az elkeseredettségnek az alternatívája lehet. És nekem ez egy felszabadító érzés, és kérdezték tőlem azt is, hogy ezzel a kampánnyal miért adom fel az én nyugalmamat és a családi békét. És azt válaszoltam az utcánkban dolgozó festékboltos vállalkozónak, hogy végre nem csak otthon puffogunk, hanem tehetünk valamit azért, hogy a helyzetünk jobb legyen, és ez egy felszabadító érzés.
Demokrácia most című műsort hallják a kedves hallgatók a Civil Rádióban az FM 98-on. Vendégünk Románné Bolba Márta, a közeli időszakban egy, hogy is mondják, soron kívüli
időközi választás
önkormányzati választás lesz a Józsefváros egyik önkormányzati körzetében, és Márta itt indul civil jelöltként. Azt már elmondtad korábban, hogy a közölt civil társaság talán, amelyik körben először fölmerült ennek a indulásnak a lehetősége. Arról beszéltél, hogy nagyon sok párbeszéd, nagyon sok találkozó, nagyon sok esemény szervezése a ti módszeretek, vagy a ti eszközötök, és hogy tulajdonképpen nagyon sok mindent megtapasztaltál. Mondhatom is, hogy sok mindent tanultál a kerületből, a Józsefvárosból.
Igen.
Ez igaz így?
Igen, én sokat köszönhetek ennek a kampánynak, és örülök minden egyes beszélgetésnek, és az emberek tényleg beszélnek, és visszaigazolják azt, hogy amit ilyen sokkal kevesebb számú találkozással eddig megtapasztaltunk, a szélesebb társadalmi rétegek számára is a valóság. Úgyhogy ez a sok beszélgetés alkalmat ad arra is, hogy még több ügyet tudjunk tematizálni a közeljövőben.
Végig több eszem első szemébe beszélsz, és a egyik tipikus hatalmi magatartás, mármint a hatalom alatt értem az egyes képviselők hatalmát is, azok általában egy-egy szem első szemében szoktak fogalmazni. Tehát állandóan sugallod, hogy körülötted van egy közeg, és hogy ez nem egy pártközpontból indított közeg, hanem ez egy természetes közeg.
Ez így van már a között civil társaságra is, ha érthetem, és a többi olyan civil szervezetben dolgozó emberre, akik beleteszik az apró munkát ebbe a kampányba. Sokan nehéz szívvel különben, mert hogy
esetleg kötődnek valamelyik politikai erőhöz, de hát, elszakadnak ettől?
Nem, hanem a nehéz szívvel, csak most félek kimondani is neveket, mert annyira kiszolgáltatott helyzetben vannak akár az önkormányzattal szemben is ezek a civil szervezetek, hogy ezért nem mondok neveket, ami ilyen furcsa dolog, mert hogy nem azért, mert nekik van titkolni valójuk, hanem sajnos a hatalom visszaél a saját pozíciójával jelenleg. Tehát, hogy mondjuk ifjúsági önsegítéssel foglalkozzon évtizedes munkával egy szervezet, akit kiebrudalnak ebből a kerületből, majd más Budapest másik pontján kell a tevékenységét folytatnia, és ezzel a felépített bizalmi kapcsolatai oda vannak, és új helyen kell újjáépíteni az ő tevékenységét, az egy borzasztó dolog. És amikor ennek a civil szervezetnek a vezetője visszajön, és részt vesz ebben a kampányban, nehéz szívvel teszi ezt, hiszen ő itt akarna dolgozni, és ezt ellehetetlenítették. Tehát a valódi szociális szolgáltatásoknak a működése az egyre nehezebb, és vannak olyan ilyen önkormányzat közeli, önkormányzati civil szervezetek, akiket pedig ellátnak erőforrásokkal és pénzzel. És ez nagyon-nagyon nehézé teszi ezt a fajta kampányt, hogy vannak olyanok, akik itt szeretnének dolgozni, de nem tudnak többé itt dolgozni, de visszajönnek, mert szeretik az itt élő embereket.
Mondtad, vagy közösen mondtuk itt ki, hogy az eddigi kampány az egy csomó tanulásra kínált lehetőséget, és főleg a tanulásnak arról az oldaláról beszéltünk, ami a helyi adottságokat, a lakóság potenciális erőforrásait, a közösség erejét jelentették, de egy önkormányzat azért az egy szervezeti egység. Kényszerítette arra, vagy került-e már arra sor, hogy az önkormányzatiságot, hogy működik egy önkormányzat, milyen formális és nem csak formális eszközei vannak egy képviselőnek, tehát ezen a téren való tanulásra is kellett-e fordítani figyelmet?
A között civil társaság ebben, ha úgy tetszik, szakértő, tehát nem csak lakosok ők, tehát olyan szempontból van egy ilyen helyi elkötelezettségük, mint helyi lakóknak, hanem például a Virág Tamás is tagja a között civil társaságnak, aki itt a civil rádióban is volt egyszer hét embere, éppen azért, mert ő neki van egy ilyen nagyon furcsa szokása, hogy a képviselőtestületi üléseket élőben közvetíti, és ír róluk beszámolókat. Tehát ő például mindig ott van a képviselőtestületi üléseken, és biztosítja azt a kapcsolatot a lakosok és az önkormányzat között, hogy igenis fontos, hogy ezek az ülések nyilvánosak legyenek, és hogy betekintést nyerjünk a döntések hátterébe.
De neked van módod, vagy próbáltál, vagy kellett már fordítani arra figyelmet, hogy kell?
Hát mi 3 éve ezt csináljuk a között civil társasággal, hogy az önkormányzat felé közvetítjük azokat az elakadásokat, amelyeket az egyedi ügyfélkísérés során megszerzünk. Tehát tudjuk, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ milyen részletekben működik élhetetlenül és rosszul. Például beszéltünk most itt a számlázás kérdéséről is, de mondhatom azt is, hogy annyira nem ügyfélbarát, hogyha egy ember bemegy ügyintézni, akkor egy ilyen válmagasságigérő pulttal találja szembe magát, ahol nem is tudja letenni az iratait.
Mi elválasztja őt az ügyintézőtől.
Úgyhogy kísértünk be már olyan ügyfelet is, aki tudta, hogy van hátraléka, ezt szerette volna befizetni, megkérdezte, hogy ez pontosan mennyi. 8 időpontban 8 különböző számot kapott. 70 ezer és 3 millió forint között. Arra kérdésre, hogy mennyivel tartozom pontosan, mert szeretném befizetni. Tehát hogy ez a munkánk az önkormányzattal és az önkormányzati intézményekkel való aktív kapcsolattartás, és voltak már ilyen rendeletalkotási szövegjavaslataink is, 3 éve tart, hogy próbáljunk, nem vagyunk akadékoskodó szervezet, hanem megoldási javaslatokat felmutató szervezet.
Hát jól értem.
Szerveződés, mert ez a civil társaság, ez egy lakossági csoport.
Jól értem, hogy azok az ügyek, amelyeket képviseltetek, vagy amelyeket segítettetek eddig az önkormányzat felé, azok tulajdonképpen segítettek abban, hogy az önkormányzati eljárás működés formába betekintsetek, és ez tulajdonképpen már szintén egy tanulási folyamat volt neked is.
Igen, igen, de ezt nem a kampány alatt kezdtük el megtanulni, hanem...
Ez a természetes léte a szervezeteteknek, vagy működési formája.
Igen, igen, és ezt évek óta tanuljuk, és valóban nekem mondjuk ez egy tanulási folyamat volt, de mondjuk a csoportunknak van egy olyan tagja, aki képviselőként is dolgozott egy-néhány évet a Józsefvárosi képviselőtestületben, és ebben a szociális városrehabilitációban is aktívan közreműködött. Tehát, hogy valóban sokat tanulok a helyi lakosoktól, mert hogy vannak a csoporttagok között olyanok is, akik itt születtek, és vannak, akik kifejezetten van olyan, aki a szociális városrehabilitáció miatt, hogy ezt közelről lássa, költözött ide a Józsefvárosba, és én vagyok talán a csoportnak azon tagja, aki a legkevesebb időt éltem itt, 5 éve költöztem
mégis
ide.
Mégis, hogy esetlen rád a választás, amikor fölmerült a csoportban, hogy valakit indítani kellene? Tudsz erről mondani nekünk valamit?
Hát talán ez egy ilyen szimbolikus gesztus, hogy fiatal vagyok, nő vagyok, keresztény vagyok, családanya vagyok, közszereplő vagyok, kicsit a tudomány embere is vagyok, hiszen egy doktori képzésben veszek részt, és azt gondolom, hogy mindezt azokat az értékeket tudom képviselni, amit mondjuk a Fidesz-KDNP szokott mondani magáról, de már nem képvisel.
Ezt eddig nem piszkáltuk, ezt a kérdést, hogy közben református, vagy evangélikus lelkészként dolgozol. Ez a két szerep hogy fér össze? Tehát még ha a politikát a legjobb értelemben vesszük, akkor is az is egyfajta képviseleti szerep, illetve a másik oldalon is a helyi közösséggel foglalkozol egy egész más megközelítésben. Tehát jelenthet-e gondot, vagy mit szólnak az emberek ehhez?
Egyrészt jelenleg anyasági szabadságon vagyok, úgyhogy nekem most ez egy könnyebb helyzet, tehát az Isten tiszteleteket most helyettesem Liszka Viktor kollégám végzi, és emiatt ez nekem most egy kicsit könnyebb, de ott élek egyébként ebben a házban, ahol a gyülekezeti istentiszteletek is vannak, vagy ezek a hitéleti körök, amiket mondtam, mind a közösségek, csoportok. Tehát elérhető vagyok, de ilyen szempontból most nem ütköznek ezek a szerepek. Másrészt pedig ez is egy tanulási folyamat, hogy ne essek én sem a hatalommal való visszaesésnek a hibájába, és erre nagyon tudatosan figyelek is. Tehát nálunk nincsen szószékről politizálás, ebben nagyon-nagyon karakteresek vagyunk, illetve az a vezetői modell, amiben én mindig is dolgoztam, az egy ilyen nagyon demokratikus modell, és az együttműködésen alapszik, és nem ilyen hierarchikus tekintélyelvű. Van tekintélyem egyébként ezekben a csoportokban, de ezek ilyen nagyon barátságos viszonyok.
Eleve nyilván egy nagy különbség, hogy nem egy pártot képviselsz, hanem civilként, tehát hogy neked nem kell semmilyen.
Igen, a között civil társaságnak is az elnöke vagyok, de tulajdonképpen ez nem egy ilyen hierarchiát jelent, hanem ez egy bizalmi viszony, hogy megtisztelnek a társaim azzal, hogy képviselhetem a csoport álláspontját.
Márta, most sokat beszéltél arról, hogy milyen fontos közeg vesz körül, akik támogatnak és akikre számítasz, de hogyha sikerül, és mondjuk kívánhatjuk, hogy sikerüljön ez az indulás, akkor merült-e föl, hogy tudsz-e együttműködést, szövetségest találni a testületen belül, hiszen egy csomó esetben nem csak arról van szó, hogy a hivatallal neked majd egyszerűbb lesz megbirkózni, mint ha valaki az utcáról érkezik, hanem a döntéshozatalban is esetleg időnként társak, szövetségesek kellenek. Mit gondolsz erről?
Azt gondolom, hogy az igazságot képviselni az egy ilyen szép és nyerő pozíció, és mivel nekünk sok ilyen ügyünk van, szerintem ez önmagában is hatásos. Másrészt pedig ez egy olyan testület, ahol most én, ha bekerülök, akkor a hatodik nem fideszes képviselő leszek, tehát gyakorlatilag itt most nem egy billegő helyzetről beszélünk, hanem egy elsöprő Fidesz-KDNP-s többségben egy hatodik ilyen szempontból rajtuk szavazási kívül, arány szempontjából jelentéktelen képviselői helyről beszélünk. Ennek ott van majd jelentősége, amikor majd el kell dönteniük azt, hogy a jól előadott és kommunikált lakossági akarattal a hátam mögött elmondott igazságot dacból leszavazzák el, tovább generálva ezzel az ilyen ellenség képzést és polarizálódást, vagy pedig meghajlanak a nagy erő előtt, a nagy erő pedig az igazságnak az ereje, semmi más.
Jól értem, hogy ebben az a bizakodás van, hogy meg tudsz esetleg győzni a másik oldalról is embereket, hogy fogadják el az érveket?
Azt gondolom, hogy sokszor úgy megy a kommunikáció, hogy véleménye mindenkinek lehet, de a vélemény és a hazugság között van különbség, és ezeket a pontokat fogom felmutatni.
Nyilván egy lassan közelgő választás előtt minden erővel és minden idegszálával arra törekszik az ember, hogy nyerjen, és ez természetes, és valószínű nálad is tippelem, hogy így van, de
így van.
Fölmerül-e az, hogy ha nem sikerül a dolog, akkor hogyan tovább? Jelente ez törést a te életedben? Talán a városrész életét azt egy másik kérdés, hogy ki fogja képviselni, de hogy neked ez a kampányidőszak utáni állapotban merült-e föl ez a vízió, hogy akkor hogyan?
A Között Civil Társaság már 3 éve foglalkozik közügyekkel, és aztán is közügyekkel fogunk foglalkozni, és közösségfejlesztéssel ezen a területen. Úgyhogy nagy törést tulajdonképpen nem okoz, de reménykedünk abban, hogy ez egy nagyon sikeres kampány volt, ahol még több kapcsolatra tettünk szert, úgyhogy még több ügyet fogunk majd ezten is képviselni.
Engem teljesen meggyőztél, úgyhogy szorítunk, akár sikerül, akár nem, szívesen látunk utána is.
Köszönöm.
Az elmúlt közel 1 órában Románné Bolba Márta volt a vendégünk, aki a Józsefváros egyik választókörzetében önkormányzati képviselőjelöltként indul a közeli időben, és ami különös, és talán a beszélgetésünkből ez, reméljük, hogy jól kiviláglott civil jelöltként, talán egy másfajta gondolkodással, egy másfajta mentalitással próbálkozik. Legyen sikered!
sebek doktora, az átlagoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörű, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszter éjjé harsona, gyönyörű, de segíts engem. Béta sugárban reszkető, sok fejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörű, de segíts.
Ha segítsz engem, gyönyörű, ha segítsz.